A rómaiakhoz írott levél 14. fejezet 13. versétől olvasom az igét, tehát a rómaiakhoz írott levél 14. fejezetéből a 13. verstől a rész végéig hallgassunk meg fennállva Isten igét. Tehát a rómaiakhoz írott levél 14. fejezet 13. versétől. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközés vagy elbotlást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valami tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Étel miatt ne romboldod az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, ami testvéred megütközik. De azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött. Aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Többször foglalkoztunk a római levéllel, és ebben a levélben, a 14. fejezetben, vagyis pontosabban a 12. fejezettől a gyakorlati tanácsokat olvashatjuk, amit Pál ír. Az első 11 fejezetben pedig ugye a hitelvi dolgokról ír Pál, és a múlt vasárnap a 14. fejezetnek az első szakaszával foglalkoztunk, amelyet úgy lehetne összefoglalni, hogy ne ítélj. Ne ítéld el testvéredet, ne ítéld el embertársadat. Mondjuk itt legfőképpen a gyülekezethez szólt ez, mert ott ütötte föl a fejét az, hogy bírálgatták egymást, ott a római gyülekezet tagjai. Ez a tanítás, ami pedig ezután következik, ebből születik meg a múlt vasárnap felolvasott igéből, a 14. fejezetek az első szakaszából. Itt már tovább megy Pál, és már nem arról ír, hogy ne ítélj és ne bírálgass, hanem azt mondja, hogy légy tekintettel a másikra. Tehát nagyszerű, hogyha eljutottál oda, hogy nem bírálgass másokat, de ez még kevés, ezen még tovább kell haladni, és ezt boncolgatja itt Pál a felolvasott szakaszban, hogy legyetek tekintettel egymásra. Tehát a keresztény ember nem vetheti meg, nem ítélheti meg, mondhatom így, nem elítélő módon nem ítélheti meg a másik embert, mert ez az Istennek a joga. Ő az, aki az ítélő székbe ül. Természetesen az életünkben helyzeteket, emberi történeteket meg kell ítélnünk. És látnunk kell, hogy mi a helyes és mi a jó. Isten szerint látni, hogy ő mit tart jónak és mit tart helyesnek. Nem az én gondolkodásomból kifolyólag döntsem el, hogy mi a helyes és mi a jó. Hanem ahogyan olvassuk a 12. fejezetbe, szánjátok oda magatokat, testeteket, égő áldozatként az Istennek. És ne igazodjatok ehhez a világhoz, hanem változzunk meg értelmünk megújulásával, hogy tudhassuk, hogy mi a jó és mi a helyes, mi a neki tetsző cselekedet. Tehát fontos, hogy az ember gyakorlati életében oda szentelje magát, az Istennek, és az Isten szerint ítélje meg életét, ítélje meg a helyzeteket, de ne ítélje el az embert. Erről szó volt pontosan a múlt héten, hogy mit is jelent ez, hogyan lehet nem elkövetni bűnt, megítélni egyes helyzeteket, és mit jelent bűnt elkövetve embereket elítélni. Erre most nem akarok nagyon kitérni. Na, ezt folytatja végeredményben itt Pál, tehát mondhatnám azt, hogy ez olyan, mint a matek. Amikor azt mondja a matek tanár, hogy mondja a diákoknak, megtanultuk már, hogy kell összeadni, kivonni, megtanultuk a szorzótáblát, meg osztani is tudunk, akkor most erre ráépítünk valamit, most következik az egyenlet. Na most, ha valaki ugye nem tudja az összeadni, kivonást, nem tudja az osztást, meg a szorzást, akkor ez egyenletesre fogja majd megoldani. Tehát az életünkben is így van, itt ebben a szakaszban el kell jutni elsőnek oda, hogy nem bírálgatom a másik embert, nem elítélem a másik embert, és erre ráépülve fogok eljutni oda, amit itt Pál ír, hogy legyetek tekintettel egymásra. Tehát most már hagyjátok abba az elítélést, az ítélkedést, a bírálgatást, és ezen felül, erre már ráépítve, az isteni szeretettel legyetek tekintettel egymásra. Hát mi volt a probléma? Hagy ismételjük egy kicsit át, akik itt voltak, azok emlékezhetnek rá, de hagy ismételjük el, hogy mi volt ebben a gyülekezetben, akik meg nem voltak, azok számára meg így lesz érthető ez a szakasz, amiről itt fel is olvastam a testvérek előtt. Hát az volt a probléma, az a megosztottság merült föl a gyülekezetben, hogy voltak a pogány világból megtért hívők, akik szakítani akartak az életvitelükkel, és ott Rómában nagyon sokszor úgy árulták a húst, tehát úgy lehetett húst venni, mondhatom így a henteshez elmenni, hogy bizony a legtöbb állatot egy bálvány Isten előtt áldozták föl. Annak a húsát elégették a bálvány Istennek az oltárán, és ami megmaradt hús, azt pedig eladták. De ugyanúgy a bálvány Isten előtti áldozatot jelképezte az a hús, és mivel a pogányok megtértek és keresztényekké lettek többen, azt mondták, hogy nekünk ebbe volt részünk, nekünk ebből kellett megtérnünk, mi nem tudjuk, hogy azt a húst, amit veszünk, az ott áldozták föl, vagy nem ott áldozták föl, inkább nem is vesszük meg, és élünk vegetáriánus módon, zöldségevők leszünk. És ezt hit alapján hozták meg, és nem követtek el ezzel semmilyen bűnt, de ők így látták. Igen, ám csak a gyülekezetben voltak a zsidó keresztények, akik a zsidóságból tértek meg, ők pedig a következő képen gondolkoztak, úgy szintén helyesen. Ők azt mondták, hogy nincsen bálványisten. Egy örök Isten van, a mindenható Isten. Tehát az, hogy ott föláldozzák egy szobor előtt azt az állatot, az nem számít. Ránk semmilyen hatással nincs, ha megvesszük annak az állatnak a húsát. Nyugodtan, szabadok vagyunk arra, hogy mi ezt megegyük. Na most, amikor a két tábor megtudta egymásról, hogy hogyan gondolkodik, elkezdték egymást bírálgatni. Azt mondták a pogányok, hogy hogyan lehet ilyen nagyvonalúak a zsidók, keresztények, hogy ők eszik ezt, ők ebből tértek meg, ők meg ezzel élnek. Hát ilyen könnyelmű nem lehet az ember, és azt mondták nekik, hogy ti vétkeztek. Ti bűnt követtek el, hogy esztek abból a bálványázott húsból. A zsidó keresztények meg azt mondták, hogy de kicsinyesek vagytok ti, szőrszál hasogatók, tudjuk, hogy abból tértetek meg, de hát nyugodtan ti is ehettek, és nem kell így élni az életeteket. És egymást elkezdték bírálgatni oda-vissza, és ebből természetesen meghasonlás támadt a gyülekezetben, és az egység megbomlott. Ugyanígy volt az ünnepekkel kapcsolatosan is. Ugye a zsidók azt mondták, hogy ünnepeljük továbbra is a szombatot. Mert hát az Ószövetségben azt olvassuk, meg annyiféle ünnepünk van, azt is ünnepeljük meg. A pogány világból megtértek, meg azt mondták, hogy ünnepeljük meg Jézus föltámadását, a vasárnapot, mert nekünk az a fontosabb nap, és akkor e körül is vita alakult ki, és ebben is elkezdte a két oldal bírálgatni, ítélni egymást. Tehát ez a felállás, ami itt történt ebben a gyülekezetben, és ezért mondja azt Pál, hogy ne ítéljétek el egymást, ne bírálgassátok egymást. Pál azt is kifejti, hogy ő a zsidó oldalon van, megérti a zsidó keresztényeket, ő is így gondolkodik, mert szabad nekünk bálvány áldozati húst tenni. Semmi gond nincsen ebből. De értsétek meg, ti erősek, hogy akik ebből téltek meg, és még gyengék a hitben, miért nem tudják azt magukhoz venni? Ne bírálgassátok, ne erőszakoljátok rájuk a húst. Sőt, itt azzal folytatódik, legyetek tekintettel rájuk. Ne legyen semmiféle olyan bennetek, hogy tüntető jelleggel még esztek is előttük bálványázatati húst. Hogy mutassátok azt, hogy mi szabadok vagyunk arra, hogy együk. Ezt ne tegyétek, összekeveritek őket, kételybe taszítjátok őket. Nekik ez a hitük. És ha így élik meg az életüket, a hitüket, akkor ez helyes. Nincs ebben semmi bűn. De ti ne legyetek ilyen szeretetlenek velük szembe. Hát erre tanítja itt Pál végeredményben a zsidó keresztényeket, és próbálja bátorítani őket, hogy legyetek tekintettel a másikra, a gyengékre. Majd aztán az Isten jelenlétébe ők fejlődnek, erősödnek, majd elmúlnak az évek, és ők is majd rájönnek arra, ha rájönnek, hogy nyugodtan ehetik a bálvány áldozati húst. De most ne erőltessétek rájuk. Hát sokszor, amikor bejön valaki a gyülekezetbe, ugye ne váljuk már el tőle azt, hogy egyből 20 éves keresztény legyen. Még be fog lehet jönni fülbevalóval az a férfi, meg orbavalóval, meg szegecses ruhába, aztán majd szép lassan megváltozik. Nem kell ott őt annyira kitanítani. Majd az Isten munkálkodik az életébe, mert elkezdte benne a jó munkát, és folytatni is fogja, és el is fogja majd végezni. Szép lassan ki fog az majd alakulni az ő életébe. Ti úgy fogadjátok be őt, mint akit nem bírálgatjátok, hanem szeretitek. Tehát fontos tanítás ez a mi számunkra, és Pál így tovább megy, tovább tanítja a gyülekezetet ebben a tekintetben. Sőt, azt is mondja, ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Étel miatt ne rombold az Isten munkáját. Olyan apróság ez. Olyan apróság ez. Hogy ilyen dologgal gátat szabjunk, hogy ne növekedjen lelki értelemben valaki. Különféle szabályokkal teletömni a fejét. Nem, majd az Isten kimunkálja ezt az ő hit által. Megtapasztalja majd ezt. Sőt, Pál még olyat is ír, mert ez a korintusi gyülekezetben is följött, úgy szintén ez a probléma, ott is ment ez a bírálgatás, és ott így fejti ki Pál, ezért tehát, ha étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszek hús soha, hogy őt meg ne botránkoztassam. Tehát bárkinek problémát nem akarok okozni. Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. És ez már tovább megy azon a tanításon, hogy csak ítélkezek vagy bírálgatok valakit. Nézem a másik testvéremet. Szeretem a másikat. Mit tehetek a javáért? Lehet, hogy nekem szabad megtennem, amit megtehetek. De ő érte, lemondok a szabadságomról. Sőt, az a szabadság, hogy lemondhatok a szabadságomról, hogy az ő javát keressem. Erről ír Pál. Hát ez mennyire nem így van ebben a világban. és mennyire kísért bennünket, mert alapjában véve milyen az ember? Önző. Mindannyian önzők vagyunk. Mi a magunk javát akarjuk nézni. Mi a magunk javát keressük. Nem a másikét. Hogy áldozatot mutassak, hogy lemondjak valamiről a másikért, hát az már az embernél ott már meg kell feszíteni magát, és már szeretetet kell mutatni, hogy ezt véghez tudjuk vinni. És végeményben Pál ezt írja, ez a szeretet legyen bennetek. Ez a befogadó szeretet, hogy a másik javát nézitek, nem a magatok hasznát, hanem a másik javát és hasznát. Na ez a szakasz ezért épül az előzőre. Hogy mondjak most gyakorlati példákat is, hogy miért épül egyik a másikra. Nagyon szép dolog, amikor mondjuk egy férj azt mondja, hogy én a feleségemet nem szoktam bántani. Nem szoktam megütni, nem szoktam rosszakat mondani neki, nem szoktam olyan tekintetben idegesíteni. Én ezt nem teszem. Nagyon jó, amikor ezt ki tudja mondani egy férj, hogy ő ezt nem teszi. Na de hát csak ennyit kell tenni egy házasságba? Úgy, hogy túlmegy ezen az, hogy a hasznát nézem. Mit tudok tenni, hogy ő épüljön? Hogy ő örüljön? Hogy ő jól érezze magát? Persze, hogy még ha nem bántom, akkor ugye nem okozok neki rosszat, de miben tudok a javára tenni? Ugye mennyivel több ez már, mint hogy nem bántom? Hogy gondját viselem, hogy kitalálom azt, hogy minek örül, és azt végbe viszem az ő életében. Mennyivel több ez? Olyan ez, mint amikor valaki azt mondja, hogy hát a virágot én nem szoktam bántani. Nem taposom el a virágot. Nem húzom ki a földből a virágot. Nagyon szép, amikor hagyjuk ott a virágot, ahol van, és gyönyörködünk is benne. Na de hát ennél sokkal többet lehet tenni, nem? Ültetele virágot. Mennyivel több ez? Gondozod-e a virágot? Öntözöd-e a virágot? Körülötte a virág körül kigyomlálod-e, hogy továbbra is szép legyen? És ne szívja el az életerőt a gyomnövény. Ugye mennyivel többed, és erről beszél itt Pál. Hogy nagyon jó, hogyha te eljutottál oda, hogy nem bírálgatod, meg nem ítélkezel a másik fölött. De ez még kevés. Haladjatok tovább a szeretet útján. Hogyan tudod hasznára lenni? Hogyan tudod építeni? Hogyan tudod lemondani a te életedben valamiről, hogy neki jó legyen? Hú, de idegen a világtól ez. Amikor miről van szó a mai világban? Valósítsd meg önmagadat. Meg ez neked jár, nem a másiknak, nekem. Ja, hogy közben agyon taposok mindenkit magam körül, az nem számít. Ja, hogy tönkreteszek más életet, mert nem gondoskodok a másik emberről, mert nem is vagyok tekintettel a másik emberre. Hát ez teljesen mindegy. Nyár van, nyitva vannak az ablakok. Na de én hangosan akarok hallgatni zenét, és bömböl nálam a zene, mert hát megtehetem, mert szabad vagyok rá. Ja, hogy nem tud aludni a beteg szomszédom. Hát kit érdekel az? Hát szabad vagyok. Hát én akarom magamat megvalósítani. Most nekem olyan kedvem van, hogy bömböljön minden a lakásba. Hány meg hány ilyen szomszéd probléma van, ugye? Nem számít a másik. Miért ne tehetem én azt meg? Szabad vagyok rá, és tényleg szabad rá, csak éppen ezzel valakinek át, vagy nem segít a másik emberen. Életünkben többször van ilyen. És azt mondja Pál, ti ne így gondolkozzatok, hanem szeressétek a másikat. Nézzétek a javát. Nézzétek az ő hasznát. Mint ahogyan Isten is a ti hasznotokat nézte. Ugyanúgy ti is nézzétek a másik hasznát. Hát ebben a korban tehát láthatjuk a posztmodern világban, hogy bizony-bizony ez nagyon erőteljesen jelen van, hogy én magamat, önmagamat, önző módon mindenki fölé emelni, és az legyen meg, amit én akarok, a többi nem számít. hogy mondjak néhány példát még ezzel kapcsolatosan. Elmentek nyaralni egy nagyon gazdag család, és ahogyan elmentek, birtokba vették azt a kertes házat, amelyet kibéreltek arra az időre. Hát ott minden volt. A gyerekek minden alkalommal fagyival rohangáltak meg jégkrémmel az udvaron. Amikor elmentek a luxus autójukkal, akkor mindig megtömbbe óriási szatyrokkal jöttek haza, mert hát bevásároltak. A gyerekek ezt megkívánták, megvették, a felnőttek azt kívánták, meg azt is megvették. Ott mellettük, a mellettük lévő telken egy olyan család nyaralt, akik örültek, hogy el tudtak menni. Vonattal érkeztek. Egy kis matracot is vittek, majd, hogy gyalog lemennek a Balaton partjára, és akkor szépen majd azzal egyetlen kis felfújhatós valamivel majd játszanak a gyerekek. Ők nem ettek fagyit se nagyon, ők örültek, hogy egyáltalán ott vannak, de azért azok a gyerekek ott a kerítésen nézték, hogy micsoda luxusban vannak a szomszéd kerítés mögötti gyerekek. Egyszer a gazdag szülő gyermeke bemegy a házba, és a következőt mondja az anyjának. Anya, én nem tudom tovább nyalni a fagylaltot. Mert ott a szomszéd gyerekek annyira figyelnek, és észrevettem, hogy ők még egy fagyit sem ettek, amióta itt vannak. Úgy is van nekünk annyi jégkrémünk, vigyünk már át nekik. Hogy egyenek ők is meg? Arra is gondoltam, mondta az anyjának, hogy mi olyan sokszor elmegyünk, mert mindig csak gyalog mennek valahova, nem lehetne ezeket a gyerekeket egy kicsit megkocsikáztatni, hogy elvinnénk őket is valahova, vagy ezt a családot, hiszen befélnek hozzánk, akkora nagy kocsink van. Az anyja meghallotta ezt, fölháborodva jött a válasz. Normális vagy, fiam? Azt hiszed, hogy nekünk kell az összes szegényt ellátnunk, aki a világon van? Hát nekünk szabad élvezni a gazdagságunkat. És mi élvezzük. Őtekint meg annyi adatot, nekünk meg ennyi. Nem a mi feladatunk, hogy velük foglalkozzunk. Mondta a lélekgyilkos anya. Tényleg igaz, szabad akaratuk van. Élvezhetik, többet is kaptak, mint ami szükséges nekik. Na de, amikor az ember nem a maga hasznát nézi, hanem a másikét is, akit úgy az Isten úgy mellé sodor az életben. Hát mi nehézsége jelentett volna úgy jégkrémet adni ezeknek a gyerekeknek? Mi nehézsége jelentett volna áthívni őket abba az udvarba, ahol még medence is volt? Vagy mi nehézsége jelentett esetleg együtt kocsival lemenni a Balaton partjára? Ez olyan nehéz lett volna? Látjuk, hogy sokszor az ember így gondolkodik. Csak nekem, csak az én hasznom, és lehet, hogy nem bántom őket, lehet, hogy nem mondok oda csúnya szót, meg nem, hogy lehet, hogy nem használom ki őket, de nem is segítem őket. És azt mondja Pál, hogy ti ne legyetek ilyen semlegesek. Nagyszerű, hogy nem bántjátok már egymást, de tegyetek valamit. Noha lehet áldozattal jár, hogy hasznos legyetek a másik ember számára. Vagy egy másik példa. Csendes napot tartanak az alkoholistából megszabadult keresztények számára. Nagy öröm voltak, akik ott megszabadultak, már úgy jöttek a konferenciára. Voltak olyanok, akik úgy jöttek a csendes hétre, hogy még küzdködtek az italnak a nehézségeivel, de Istent akarták követni. És hát természetesen voltak a szolgálattevők is, rendezők is, segítők is. És az egyik segítő az ott előttük felhajtotta nem egyszer a sört. Hát napig kettőt megívott. Nagy meleg van, tényleg jól esik, energiát is ad, és itta. Megszólították. De figyelj már, nem kellene itt főleg sört innod. Miért? Ha szabad, nem vagyok én alkoholista. Nem abból éltem én meg. Sose voltam az. Ha napi 2 sört meg lehet inni. Mondták neki, természetesen megihatod otthon. De ezek abból szabadultak meg. Ne geljed már őket. Ne csalogasd már őket. Erre. Nem értette meg. Hogy most neki le kellett volna mondania erről. Ezt az áldozatot meg kellett volna hoznia azért, hogy a másikat ne kísértse. Kételybe ne sodorja. Ugye milyen egyszerű dolog? Aztán ihatja majd otthon természetesen azt a napi 2 dobozzal. Sokszor mennyire nehéz még kereszténynek is egy kis áldozatot mutatni, hogy hasznára legyek a másiknak. Hogy ne romboljam őt. De mekkora nagy áldozatot mutatott az Isten érted és értem. Ő nem csak úgy elnézegette, hogy mi éljük a mi életünket, hogy mi sodródunk a pokol felé, hanem úgy szeretett téged és engem, hogy a legnagyobb áldozatot hozta érted, mert úgy szeret. Az ő egyszülött fiát adta a keresztre. Micsoda egy áldozatot hozott Jézus Krisztus azért, hogy hasznodra legyen ő. Amikor ott vannak a Getsemáné kertben, és előkapja a szabját Péter, és levágja a templom szolgának a fülét, akkor mondja Péternek Jézus, hogy hát tudnék hívni 12 sereg angyalt is. Szabad akaratom van rá, hogy hívjam, hogy megmentsenek, de nem teszem. Nem teszem, és értetek, nem teszem. Hogy a mi javunkra munkálja az Isten, hogy ő saját magát föláldozza értünk, hogy elfogják, pedig szabad akarata volt lejönni a keresztről is, megtehette volna, de nem tette, mert szeret. Áldozatot mutatott be, hogy neked hasznos legyen. A gazdag lévén szegény élet értünk, mert szeret, hogy bennünket meggazdagítson. Hát ha nekünk egy ilyen Istenünk van, akkor kövesd ezt az Istent. Légy te is hasznos a másik ember számára. Nézd te is a másik ember javát. Ja, hogy az áldozatokkal is jár. Hát természetesen, általában lemondásokkal is jár. De erre nevel bennünket itt az ige. Ezt tanítja a gyülekezettel Pál. Amikor ott a Jerikói úton megvertek egy embert, félholtra verték, kifosztották. Mentek ott azon az úton többen. Arra ment a lévita, belerugott abba az emberbe. Nem bántotta, de nem is segítette. Szabad volt tovább mennie? Szabad volt. Lehet éppen a templomba igyekezett. Ezt tette a lévita, meg a pap is. Arra ment az irgalmas samaritánus. Ő is tovább mehetett volna. Szabad volt, hogy tovább menjen nyugodtan. De ő áldozatot mutatott be. Kényelmetlenebb volt megállni, kényelmetlenebb volt kimosni azt a sebet, kényelmetlenebb volt megszakítani az utazását, és egy fogadóba elvinni a sérültet, és még ott időzni, és ő neki meg ugye külön gyalogolni, mert az állatára tette fel a sérültet, ő meg leszállt arról, és akkor még azt is mondta a fogadósnak, hogy ápolja, és a költséget, ha többe kerülne, mint amit most ad, akkor majd visszajön, és majd kifizeti. Na erre tanít bennünket ez a szakasz. Légy tekintettel a másikra. Légy hasznos a másikra. Légy épülésére a másiknak. Légy segítője a másiknak. Legyünk egymás segítője, egymás bántorítója. És milyen jó, amikor egy gyülekezetben ez a fajta isteni szeretet megvalósul. Túljutunk a bírálgatáson, és utána már egymás hasznára vagyunk. Erre akar bennünket elvezetni Isten. Mert ő Isten formájában lévén, mármint Jézus, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megerősítette önmagát, szolgai formát vett fel, embereket hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmesített mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezt olvassuk őróla. Vagy másik helyen, mert ismertek a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénység által meggazdagodjatok. Erre tanít bennünket Jézus példája. És hagyj fejezzem be azzal a néhány igevenssel, amely ebben a fejezetben le van írva, ami nekünk szól, hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Hát legyen így a mi életünkben. Légy tekintettel a másikra, tudom, sokszor nehéz abból az önző légkörből kikerülnünk, de Krisztusra tekintve, a mi mesterünkre tekintve, az ő önzetlenségére tekintve, az ő szeretetét átélve, mégis ő ki tud bennünket ebből mozdítani, hogy mi mások épülésére és mások hasznára lehessünk. Isten eszköze lehessünk ebben a világban és ebben a gyülekezetben is. Amen. Mennyi édesatyánk, áldunk téged, magasztalunk azért, mert úgy szerettél bennünket, hogy nem a magad hasznát nézted, hanem a mi hasznunkat. És áldozatot mutattál be, odaadtad a te egyszülött fiadat értünk a halálba, hogy megmentsél bennünket a kárhozattól, bűneink büntetésétől, és oda vigyél bennünket a te országodba, hogy nekünk ott jó legyen, ahol már nem lesz halál, sem fájdalom, sem betegség, semmiféle rossz. Köszönjük ezt a nagy áldozatot, amire most emlékezhetünk. És önmagunkat megvizsgálva a te igéd fényében, mostani ige szakaszból is, láthatjuk, hogy hányszor a mi életünkben nem így gondolkodunk, ahogy te. Mennyire nincs ott sokszor életünkben ez a fajta szeretet. Nem egyszer önmagunkkal vagyunk elfoglalva. Úgy a magunkét hajtogatjuk, soroljuk. Azt hallgassa meg a másik. Sokszor mi, mert talán olyan nehezen tudunk meghallgatni másokat. Hogy hasznára lehessünk, csak abban, hogy meghallgatjuk. Bocsáss meg, hogy sokszor az időnket is önmagunkra pazaroljuk. És sokszor nem másokra, hogy az ő hasznára, épülésére, segítésére lennénk. És nem egyszer, Urunk, úgy visszasüllyedünk, hogy önmagunkat kiemelve, a másik embert lehúzva bírálgatjuk, ítéleteket mondunk rá. Mintha mi életünkben nem lenne ott az a bűn, az a vétek, amivel vádoljuk a másikat. Bocsáss meg ezeket az érzéketlen, hideg szívű kijelentéseinket, bűneinket, vétkeinket. Mi szeretnénk a te közeledben lenni. Vedd el életünkben a bűnöket. Azokat is, amelyeket most csendben itt előtted mondtunk el. Hogy a te közeledbe, a te közelségennek szeretetét hagyj éljük meg. És hagyj szabadítson föl a te kegyelmed, a te fiat halála és föltámadása életünket. hogy ne a bűnnek rabszolgái lehessünk, hanem a te eszközeid ebben a világban, hogy hasznosan használj bennünket mások javára, mások épülésére. Segíts erre bennünket, Urunk! Hadd éljen bennünk ez a szeretet, és köszönjük, hogy amikor ez él bennünk, akkor az nekünk is sokkal jobb, sokkal boldogítóbb, örömteljesebb, mint amikor saját magunk körül forgunk, amikor a másik embert látjuk meg, annak hasznát, annak javát, arra vagyunk, akkor az bennünket is fölemel. Add ezt a szeretetet, add ezt a nyitott látást, add ezt az irgalmat, mint az irgalmas samaritánusnak is, hogy tudjunk lehajolni, észrevenni a másikat. Köszönjük, hogy ezért imádkozhatunk, és te áld meg az úrvacsorai közösségünket szent nevedben. Amen.